Múzeumok majálisa. Programok a Budapesti Történeti Múzeumban. Csurva László történész főigazgató lesz a vendégünk. Láncreakció. Vajda Katalin drámája Szilárd Leó fizikus életéről a Pesti Vigadóban. Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. És Benc úr, Ripő Rónai Kassák, grafikai plakátokon a múlt századforduló Magyarországa az Országos Széchenyi Könyvtárban.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Horváth Lugosi Gábor jogász vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Szántai Lajos műveltségkutató, hosszú évek óta ismerjük egymást. Szerintem úgy is bemutathatom a mai vendégemet, hogy a Molnár V. József, Papp Gábor és Szántai Lajos hármasnak egyik oszlopos tagja.
Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Az egyik első kérdés egyből az lenne, én is szoktam a Facebook oldalamon példákat, példaképeket mai magyar társadalom elé helyezni. Neked ki vagy kik a kedvenc történelmi hőseid? Mutasd be nekünk valakit, aki szerinted az egyik legmeghatározóbb személy volt a magyar történelem során.
Hát hála jó Istennek, sok meghatározó személlyel büszkélkedhetünk a magyar történelemben, és talán éppen ezért már a középkor derekán egy olyan kép alakult ki a magyar történelemről, hogy nem, hát eleve a história meg történelem azért nem úgy kezelték, mint pár száz év óta, de mindenféleképpen egy hős történet, üdv történelem keretében tárgyalták az elődöket, és ennek reményében szorgalmazták, hogy majd az utódok, az elődök nyomdokaiba lépjenek. De hát az ember, hogy Molnár V. József szokta mondani időnként, a gyarló természetünk, de hát ezt nem csak ő tudja mondani, ez bárki meg tudja erősíteni, és az, hogy éppen milyen korszakunkat éljük, hát nyilvánvaló módon más és más ilyen mitikus és valóságos hősként egyszerre megjelenő példakép adhat segítséget, útmutatást és támogatást. Hát én még olyan gyerekkel például nem találkoztam, aki Mátyás királyt nem említette volna, sőt, ami talán meghökkentő, aki pedagógiával foglalkozott bármikor, mondjuk valamikor, óvodai szinten, és több ilyen beszámolóval sikerült eddig úgy szembeszaladnom, amikor a pedagógus mondta el, hogy nem is gondolta volna. Tehát vannak olyan gyerekek, hogy odahaza a környezetükbe, vagy sehol életükbe, mondjuk Mátyás király nevét senki nem említette, és nem mondta ki. És amikor felcsendül az a név, hogy Mátyás király, belül, mintha egy belső rétegben elkezdene valami megmozdulni, feléledni, mint egy ős emlékezet mélyéről, a gyerek hirtelen kivirul, kicsinosodik, megtáltosodik, és Mátyás királyról szinte már úgy beszél, mintha mindig is hallott volna róla. Aztán természetesen, ahogy jönnek az évtizedek, hát nyilván változásokon megyünk keresztül, és a legnagyobb példakép mondjuk Mátyás király előtt a magyar történelemben Szent István után, az kétségtelenül Szent László király volt. És az ember felteszi magának a kérdést, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban ma, ahogy alig tudunk valamit, vagy ha valamennyire tudunk Szent László királyról, akkor ezt a nagyságrendet, megint csak üdvtörténeti szintű nagyságrendet egyszerűen nem érzékeljük. Például azt, hogy hogy lehetséges az, hogy a középkori templomi falfestészetben, egyházi művészetben Szent László akkora súllyal jelenik meg, hogy ez nem túlzás egyébként, ami most itt kifejtésre kerül. Hogyha például megnézzük a 12. századtól, 1100-as évektől kezdve 1600-as évekig, 500-as évekig a keresztény templomok falfestészetének a világát, akkor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy az úgynevezett beszélő-mesélő falképciklusok vonulatában, tehát a három királyok vonulása, akkor a passió, a szenvedés történet jelenik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy több képben mond el egy eseményt, tehát ki kell képenként fejteni. Akkor nem a passió történet viszi a prímet, vagy a három királyok vonulása, tehát Jézus születésének és szenvedés történetének időszaka, hanem az úgynevezett Szent László legenda. Na most itt merül fel kérdésként, hogy hogy a csodába lehet az, hogy ha minket mondjuk ilyen külföldi irányból térítettek meg térítők, elsősorban nyugatot szokták itt számon tartani, egyébként ennek nyoma nincs a valóságos történelmünkben, de ez egy ilyen sláger téma, ezt mindenki mondja, attól függetlenül semmi nem igaz belőle, de jól hangzik, mert bizonyos kérdéseket így megtakarítunk magunknak, hogy mi a helyzet velünk a kereszténység felvételének, vagy az őskereszténység világának vonatkozásában. Tehát meghökkenve lehet tapasztalni azt, hogy ha Szent László ilyen súllyal jelenik meg, hogy őt ábrázolják a leggyakrabban, akkor tulajdonképpen ennek a kereszténységnek ki lehet az igazi főszereplője. És itt nagyon nagyot lehet tévedni, mert hát nyilvánvaló módon, hogy Szent László és Jézus Krisztus azért mégis megkülönböztethető, de megint csak a templomi falfestészetben van egy érdekes jelenség, hogy olyan templomban, ahol egyszerre jelenik meg Szent László és jelenik meg Jézus Krisztus a saját arcával, akkor a két arc között nem nagyon tudunk különbséget tenni. Tehát Szent Lászlónak Jézus Krisztus arca van, Jézus Krisztusnak természetesen Jézus Krisztus arca van, tehát ebben a vonatkozásban Szent László tényleg vállánál fogva kiemelkedik egy bizonyos vonulatból. És ha így rákérdeztél, mondjuk példa
akkor,
vagy...
Neked akkor ő a...
Nekem most azt kell mondani, hogy annyira összetett a Szent László körüli hagyományvilág, mert ez túl patetikusnak tűnik, vagy túlságosan ilyen eszmei síkú beállításnak, csak hát ha valaki életében nem olyan, akkor soha nem tud egy ilyen kozmikus üctörténelmi szerepkört szinte teljesen hézaktalanul betölteni. Tehát ki lehetett az a Szent László király, aki a magyar királyoknak, így Mátyás királynak is gyakorlatilag egy életre szóló példát adott. Tehát tulajdonképpen miben mutatkozik meg az ő nagysága. És akkor kiderül, hogy például adva van a képes krónika, ez Nagy Lajos magyar király számára íródott és festődött, 1358 az elkészülésnek a dátumát, egyébként Nagy Lajos magyar király születésének éppen 700. évfordulóját fogjuk március 5-e tájékán számon tartani és ünnepelni, és hát tudni kell, hogy azért Nagy Lajos, mint magyar király, egy archiregnumnak, a királyságok királyságának, apostol királyságnak volt a vezetője, és ahogy már életében és az utódok még évszázadokon keresztül visszhangozták, hogy a magyarság hírét Nagy Lajos magyar király a csillagokig emelte. Na most ennek a Nagy Lajos magyar királynak, tehát ő maga úgy állította be magát, hogy hát ő Szent László famulusa. Tehát egy ilyen szintű uralkodónak is tulajdonképpen Szent László úgy jelenik meg, hogy az élet minden pillanatában, minden másodpercében, na ettől lehet tanulni. És kérdezzük, hogy miben mutatkozik ez meg. És már nagyon régen észrevették a történészek, hogy a képes krónikában Szent László kora az a összes többi korszakhoz képest viszonylag részletesebben kerül kifejtésre. És ennek van egy nagyon egyszerű prózai oka, mert ha valaki uralkodó vagy király, vagy csak a saját, hogy úgy mondjam, családi környezetébe akar valamilyen rendet tartani, vagy egyáltalán saját magán akar uralkodni. Tehát, hogy a rossz tulajdonságai, a jó tulajdonságai belülről ne oltsák ki és ne tiporják el, hogy miben mutatkozik ez meg. Na most ilyen szinten nyilvánvaló módon, és a magyar történelem is bizonyítja, és minden nép története minden korszakban, hogy egy uralkodói környezetben mindig vannak riválisok, mindig vannak nézeteltérések. És ilyenkor ez nem egy ilyen családi kis összeveszés szintjén jelennek meg, hanem országos esemény, világpolitika, ma úgy mondanánk történelmi dolgokat hoz magával. Tehát egy szónak száz a vége, és ez a mitikus mondai történelmünkre vezethető vissza, hogy egy uralkodónak, egy dinasztián, egy nemzetségen belül hogyan kell viszonyulni az elődeihez, történetesen mondjuk a nagybátyjához, hogyan kell a bátyjához, vagy öccséhez, vagy az édesapjához, hogy soha semmilyen körülmények közepette ne lehessen őket összeugrasztani. Most a nagyon jó példát ad erre, ennek a kornak a képes krónikában a tárgyalása, András király, első András király és első Béla király, tehát Béla ágáról származik Géza király és Szent László, ők voltak testvérek, András irányából pedig Salamon. És a magyar történelemben megjelenik egy elképesztő nagy konfliktus, hogy tulajdonképpen Vazul fiak hármasságában látjuk András Bélát és Leventét, de Levente félrevonul, András lesz a Vataféle pogánylázadás után Magyarországnak a királya, de a számüzetésből még Béla, a testvére nem jön haza. És Andrásnak még nincsen fia. És gyönyörű szép szavakkal, tehát tényleg, mint egy testvéri szeretet himnusz a képes krónikában valahogy úgy van megfogalmazva, hogy egykor társak voltunk az ínségben, szenvedésben, kérlek, hát hőn szeretett testvérem, ne késlek egy hozzám jönni, hogy társak legyünk az örömben és a boldogságban, légy te majd az utódom. És erre Béla Lengyelországból megérkezik. Igen, ám de közben megszületik Salamon, nem érthető módon megkoronázza András az ő fiát. Na most egészen odáig viszont példaértékű testvérpár kapcsolatban voltak, és akkor itt jön be a mitikus mondai történelem, tehát egy népben belül a legősibb tulajdonság miben mutatkozik meg. Na most, ha ismerjük a krónikáinknak a kezdetét és az elejét, a világ első királya Nimród, van neki két Daliás, szép fia, Hunor és Magyar, hunok, vagyis magyarok tőlük származnak, vagyis mi onnan jövünk. Na igen ám, de ez a testvérpár, ez az úgynevezett nem egymásból élő, hanem egymásért élő, és nem egymás ellen tevékenykedő, hanem egymásért küzdő testvérpárnak az ikerszerű, csodálatos, hogy úgy mondjam, mintázatát adja. És ez hogy valósul meg a mi történelmünkbe évszázadokon keresztül, hogy ebből ne billenjünk ki?
Ez lenne, bocsánat, a következő kérdésem, hogy milyen állapotban vagyunk most, egy hullámzó ívet ír le népünk története az elmúlt évszázadokban, évezredekben, mi következhet most, hogyan látod te ezt így, aki az egész spektrumot nézi, mert tudom, hogy az egész történelmünket.
Na most ennek érdekében azért gyorsan lekerekítjük ezt a Szent László históriát, mert pont erre ad választ, hogy a nemzeten belül tulajdonképpen hogyan lehet a valódi, igazi, tehát a nemzetnek a saját legjobb, erkölcsi értelemben vett legjobb tulajdonságait megtartani és fenntartani. És Szent László ezeket a konfliktusokat, amikor testvér a testvérrel belekergetik olyan helyzetbe, tehát megosztják őket, hogy hogyan lehet kibékíteni. Hogyan lehetséges az, hogy nem saját magának akarja először megszerezni a koronát és a királyságot. Elmondok egy történetet, a Mogyoródi csata előtt viharos gyorsasággal mennyből az angyal megjelenik, arany koronát helyez Géza a testvérbágy fejére, akkor most a Salamonnal való konfliktus idején vagyunk. És László megkérdezi, hogy láttál-e valamit. Mondja Géza, hogy ő nem látott semmit. Na itt jön tulajdonképpen a jellem és az erkölcs, amire föl se figyelünk. Tehát László mondhatta volna azt, és még itt tanácskoztunk és beszélgettünk, képzeld, az Isten angyal az én fejemre tette a koronát, tehát én leszek Magyarország királya, de azt mondja, hogy a te fejedre tette. Ebből pontosan tudjuk, hogy milyen lesz a győzelem, és végül is mindig azt a fajta magatartás mintázatot hozza elő, ami lehetetlenné teszi az ő életébe azt, hogy a nemzetet meg lehessen osztani. És tulajdonképpen innentől érdemes nézni ezeket az időszakokat, tehát nekünk egy óriási nagy szerencsénk van, mert minden híreszteléssel szemben körülbelül a mohácsi tragédiáig egy elég egyenletes, kiszámítható és nagyon magas rendű, erkölcsi szinten is értelmezhető történelmi időszakunk volt. Tehát ez az Árpád kornak mondjuk az a része, ahol most csak Szent Istvántól nézzük, ami harmadik András királyig tart, tehát férfiágon akkor hal ki az Árpád ház. Most a világ történelemben, és ezt illene nekünk tudnunk, kár, hogy nem így szoktuk nyomon követni, nem akarok rábeszélni senkit, de most még azzal tódítanám, vagy kerekíteném a dolgot, hogy azért még visszakanyarodnék Álmos fejedelemig. Így lenne még érthetőbb. Tehát Álmos fejedelemtől harmadik András királyig, ha ezt egy olyan kb. 500 évnek könyveljük el, az egész világ történelemben, tehát mi a meghökkentő? Tehát ebbe benne van az ókori Egyiptom, benne van Mezopotámia, benne van Kelet, benne van Nyugat, benne van a világ történelem. gyakorlatilag nem ismerünk, vagy alig van tudomásunk ilyen egyenletes, hogy úgy mondjam, történelmi teljesítményről. Ahol rendíthetetlen az állam, rendíthetetlen az országnak, akár a területi egysége, azért fél ezer éven keresztül mondjuk csak hadászati úton állandóan győzni, és egy-két vereséget úgy bezsebelni, hogy azért már nézzük meg, hogy mit jelent mondjuk csatamezőn vereséget szenvedni, azért gondoljuk végig, a világtörténelemben ókor óta nem találunk ilyen példákat. És végeredményben ez azt jelenti, hogy az a nagy kérdés, hogy akkor hirtelen miért kerültünk ide mondjuk egy ilyen helyzetbe, és ennek mi az oka? Erre azt lehetne mondani, hogy úgy tűnik, hogy ilyen időket élünk, és ha megnézzük az utóbbi 500 évet, és mindenáron sikertelenséget akarunk belőle kihámozni, itt nem sikertelenségről van szó, ahogy mondani szokták, tulajdonképpen ez az indulásnak a pillanatában, tehát amikor elindul Európa kellős közepén a mitikus, kozmikus szinten meghatározható, hát ezek tetszetős szavak, de most ezt nem fogjuk ennek az értelmét kifejteni, ennek az az elve, hogy mint a mennyben úgy a földön, mint fent úgy lent, tehát a történelem itt nem egy váratlan események össze-vissza, mindig sodródunk adó, van egy vállalás. Tehát a nemzet vállalt valamit. Ezt Janus Pannonius a maga idejében pécsi püspökként, Mátyás király kortársaként úgy fogalmazta meg az Árvíz című versében, hogy mi hunok, tehát ez mit jelent, mi nem rokonai vagyunk a hunoknak, vagy lehetséges rokonai, hanem a világ történelemben egyetlen egy népet tartanak egyenesági szkíta hun utód népnek, és ez a magyar, pont. Tehát mi hunok lennénk megváltott bűnfia emberiség. Na itt jön be ez a népek Krisztusa Magyarország. És ez a Szent Lászlói példázat, mert megint visszatérve, ő még a halálos ellenségeit is megsíratta. És azt kell mondanunk, hogy ami a világ történelemben történik, ami azt jelenti, hogy Mátyás halála után meghalt Mátyás oda az igazság, múltat végképp eltörölni, most gondoljuk végig, hogy gyakorlatilag 1492 óta forgatókönyvszerűen, persze ilyen nincs a világon, de mégis mindenhol, minden földrészen, Afrikától, Dél-Kelet-Ázsiáig, Távol-Keletig, Amerikákig ugyanaz a forgatókönyv érvényesül, a régi ősi kultúrákat megpróbálják kiirtani, kiiktatni, még a környezetet is felélik, ezt most nem is nagyon kell részletezni, tehát a múlttal való kapcsolat valami miatt itt a földi élet keretében, hogy milyen erők, ellenerők, bomlasztó erők, sötét erők, háttérerők, milyen hatalmasságok, ez most külön kérdés, tehát fordul úgy a világ kereke, hogy meghalt Mátyás oda az igazság. Tehát valami változás, nem nálunk áll be a változás, hanem ahogy József Attila mondaná egy ifjúkori versébe, hogy vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Tehát valami elszabadul, valami gáttalanul, kontroll nélkülivé válik, és ez nem egy pozitív erő, ez egyértelmű egy negatív erő.
De ez, ez még tart napjainkban.
És ez még hát most tombol tulajdonképpen, és most itt jön a tulajdonképpen a amit az ember keseregne meg, pessimista lenne, de ilyen rövid idő alatt erre nincsen lehetőségünk, hogy a világ legnagyobb csodája, hogy itt Európa kellős közepén, mi tulajdonképpen nyelvi, etnikai, kulturális, hagyományos, hogy úgy mondjam, tömbként megmaradtunk. Tehát, hogy nem szétforgácsolódtunk, nem felbomlottunk, nem identitástudatváltáson, nem nyelvcserén mentünk keresztül, hanem valamilyen szinten, nyilván ez nem az a magas szint, tehát van hova pedáloznunk és igyekeznünk, és önmagunkhoz kell felzárkózni, de mi az érdekes, hogy van mihez és kihez?
Igen, a minták megvannak, és szerinted van esély újra kárpát-medencei kultúrnemzetté válni?
Örömmel jelenthetem, hogy egész Európában, ahol népekkel úgy kibabráltak, hogy mondjuk népektől múltat elvettek, velünk az történt, ha mi múltunkat mégse tudták elvenni, tehát egy hamis múlttal próbálták lefedni. Hát itt a nyelvtörre, finnugorizmustól kezdve egyéb dolgokig, én ezt nem akarom magyarázni. Tehát, hogy mondjam csak, mélyen a föld mélyén vagy hó alatt a mag, de ebből a magból még bármikor olyan csoda dolgok jöhetnek elő, hogy lehet, hogy mi magunk is ámulni fogunk rajta. A mi életünkbe nem következik be, nem esünk kétségbe. Ha bekövetkezik, akkor meg nagyon fogunk neki örülni.
Egy aktuális kérdéssel, témával szeretném lezárni a beszélgetésünket. Most látható ugye a Nemzeti Múzeumban az Attila kiállítás. Ehhez kapcsolódóan csak egy kérdés sok mindenkit izgat, ugye persze hát mi magyarokat hogy ne foglalkoztatna a kérdés. A Szent Korona lehetette Attila koronája?
Ez amióta mondjuk a koronakutatás, tehát a koronakutatás olyan helyzetbe került, hogy ilyen reflektáló módon történelmi szinten kutatják a magyar Szent Korona eredetét, és ugyanakkor pedig amióta Szent Korona körül van egy eredet hagyomány, meglepő módon azt kell mondanom, hogy az Attila körüli forrásvidék az mindig megjelenik. Mondok egy nagyon egyszerű ötvös művészetből vett példát. Kecskeméti Zománc művészeti alkotó műhely keretén belül már a 80-as években végeztek olyan vizsgálatokat, hogy a Szent Korona Zománc képei, azok tulajdonképpen melyik évszázad körüli időre datálható. És mivel mindig a 10.-11. századot keresték, soha megfelelő analógiát nem találtak. Most a Szent Korona Zománc képeinek a technikai kivitele